Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár, a Fidesz alelnöke, kezét csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak.
A családvédelmi akcióterv, de ebben az egy évben volt 3 olyan hónap, amikor minden megváltozott. Valamelyik elemét érintette a koronavírus miatti rendkívüli helyzet?
Most annyira felfordította az életünket, a mindennapjainkat ez a koronavírus járvány, hogy bármiről is beszélünk, akkor elsőre mindenkinek az elmúlt hónapok jutnak az eszébe, hiszen bezártságban éltünk, és talán keveset is beszélünk arról, hogy a családok számára milyen kihívást és milyen lehetőséget jelentett ez az időszak. Kihívást azért, mert rengeteg új feladatnak kellett megfelelni, de lehetőséget is, én rengeteg ilyen visszajelzést kaptam személyesen, hogy édesanyák, édesapák mondták azt, hogy végre együtt lehettek a családdal, több időt töltöttek egymással, mint egyébként. A kamasz gyerekek otthon voltak, és rájöttek, hogy hát a családban is tulajdonképpen egész jól el lehet lenni, sőt, jobban, mint gondolták, nem is emlékeztek már erre. A kamaszoknál, fiataloknál kiderült az, hogy korábban nem is feltétlenül gondolták, vagy hitték el a szülőknek azt, hogy nem csak a virtuális térben érdemes kapcsolatot tartani egymással, hanem fizikai valóságban is. Amíg ezt csak a szülők így mesélgetik, vagy intelemként mondják, az teljesen más, mint amikor majd visszahivatkozhatnak arra, hogy emlékezz, milyen volt az, amikor a koronavírus járvány ideje alatt nem találkozhattál a barátaiddal, online viszont korlátlanul tarthattátok a kapcsolatot, mégis hogy hiányoztak. Tehát rengeteg olyan lehetőség is, pozitívum is volt ebben a kényszer szülte helyzetben, ami rádöbbentett embereket arra, hogy milyen fontos is a család, hogy milyen összetartó erő, milyen erőforrás a család. És hogy a koronavírus járvány és a különböző családtámogatások hogyan fügtek össze egymással, ez számunkra leginkább egy feladatot jelentett, mint ahogy általában minden ilyen helyzet a kormányzat számára feladatot jelent elsősorban. Meg kellett oldanunk azt, hogy a koronavírus járvány ideje alatt is minden családtámogatáshoz hozzáférhessenek, hozzájuthassanak azok, akiket illet. Sőt, hogyha ez az időszak nem várt nehézségeket támaszt, akkor a járvány végeztével, vagy a járvány hónapjait követően se essenek el a támogatásoktól, akár azért, mert ideiglenesen elveszítették a munkájukat, vagy azért, mert például egy életkort betöltöttek abban az időszakban, amikor nem tudtak olyan szabadon mozogni, mint egyébként.
Adminisztrációs könnyítéseket kellett rendeletileg bevezetni? Ezek voltak az intézkedések?
Sok ilyen könnyítést tettünk meg, végignéztük az összes támogatási formát, és megnéztük azt a kollégáimmal, hogy melyik az, amelyiknél indokolt valamilyen könnyítést bevezetni. Sok ilyen pont volt. Mondok egészen életszerű helyzetet, hogyha valaki akár a vendéglátásban, akár bármely olyan területen dolgozik, elsősorban a szolgáltató iparban, de lehet ez az élet más területén is, ahol a munka elvesztése személyesen érintette a családot, akkor sok támogatásunknál ugye munkaviszonyt írunk elő feltételként ahhoz, hogy igénybe tudják ezeket a támogatásokat venni az érintettek, akár egy évet, akár két évet, sőt 3 évet is bizonyos nagy összegű támogatásoknál, és ebben csak egy hónapos kiesést engedélyezünk főszabály szerint. Most azt mondtuk, hogy ha valaki ebben az időszakban a veszélyhelyzet alatt elveszíti az állását, akkor nemhogy nem számítjuk be ezt a kieső időszakot, hogyha később ismét elhelyezkedik, hanem ez is beszámít. Tehát ez ugyanúgy hozzáadódik a korábbi munkaviszonyához. Hiszen ha valaki előtte is dolgozott, utána is dolgozni fog, éppen ebben a nehéz átmeneti időszakban nem volt munkája, az arra enged következtetni, hogy ő egyébként mindent megtesz azért, hogy munkából tartsa el a családját, és azért nem, hogy büntetni nem szeretnénk, éppen ellenkezőleg szeretnénk segítséget adni ennek a helyzetnek az áthidalásában. De volt még számtalan ilyen pont, mondjuk megint egy életszerű dolog, hogy a babaváró támogatás, vagy a csok igénylésénél, amikor a fiatal házasoknak közösen kell megjelenniük a bankban azért, hogy igényeljenek egy támogatást, és sok esetben itt egy kismamáról van szó, olyan kismamáról, aki nem tudta, hogy mekkora veszélyt jelent számára a koronavírus járvány. Éppen ezért lehetővé tettük, hogy ebben az esetben az egyik házastársa másikat meghatalmazza, és ezzel a felhatalmazással mehessen be csak az egyikük ügyeket intézni. Ezek apróságnak tűnő dolgok, és számtalan ilyet tudnék még sorolni, de úgy érzem, hogy a hétköznapokban pont ezek az apróságok tudnak néha vagy sokat segíteni, vagy ezeknek az apróságoknak, az odafigyelésnek a hiánya tud olyan helyzeteket teremteni, ami nem kívánatos, és ami nem csak bosszúságot, hanem olyan helyzetet is tud teremteni, amikor olyanok esnek el a támogatástól, akik egyébként arra jogosultak lennének.
Munkajövedelem elvesztése az megváltoztathatja a hitelekhez való viszonyunkat is. A babaváró hitelnél érezték ezt a korlátozó hatást, vagy nem?
Drámai visszaesést nem tapasztaltunk a babaváró támogatásban. Én inkább ott látok összefüggést, hogy a babaváró támogatásnál egy jövőbeli reménységet fogalmaznak meg a fiatalok, hiszen arról szól, ami a nevében is benne van, babaváró, ők babát várnak, babát szeretnének, és ez a mostani helyzet, ez viszont már egy számokkal is alátámasztott tényszerű dolog, bizonytalanságot okozott nagyon sok fiatal életében, sok családnál, és azt a döntést, amit korábban könnyebben meghoztak volna, vagy már meg is hoztak, ezt adott esetben elodázták. Például a házasságkötést. Lehet, voltak olyanok sokan, akik mondjuk a polgári házasságkötést azt most is megtették ebben az időszakban, de voltak, akik ezt is elhalasztották, és a gyermekvárással is így van ez, hogy kicsit kivártak, senki nem tudta még néhány hónappal ezelőtt, és még most is kevéssé tudjuk azt, hogy pontosan hosszú távon milyen következményekkel jár ez a járványhelyzet, lesz-e második hullám, hogyan érinti ez az életünket. És bizony akkor, amikor valaki egy gyermek életre szóló vállalásának a felelősségét tervezi éppen fölvállalni, akkor azért ezeket a körülményeket is mérlegeli, és ez a döntéseket alaposan befolyásolja.
Mi lesz a nagyszülői gyed sorsa? Annak ugye a lényege az, hogy a nagyszülő személyesen vegyen részt a gyerek nevelésében, de ez ebben a három hónapban kockázatokat hordozott.
Itt is gondoltunk erre a helyzetre, és lehetővé tettük azt, hogyha gyakorlatilag minden élethelyzethez tudjunk rugalmasan reagálni. Ez alapvetően a hozzáállásunk. Minden család más. Hogyha mi most önnel arról beszélgetnénk, hogy önök hogy élték meg ezt a helyzetet, és én is elmondanám, hogy a mi családunk számára ez mit jelentett, és még megkérdeznénk néhány hallgatót, akkor biztos vagyok benne, hogy sok közös ponton túl rengeteg különbség lenne közöttünk, pedig lehet, hogy mindannyian Budapesten élünk, és bizonyos paraméterek még azonosak is. Tehát ahány család, annyi szokás, szoktuk mondani, ahány ház, annyi szokás, így van ez a családokkal is, annyiféle élet helyzet. És éppen ezért lehet egy olyan család, ahol már igénybe vették a nagyszülői gyedet. Ebben az esetben most felmentést adtunk a nagyszülőnek a gyermek nevelésének a napi feladata alól, pont azért, mert ez volt az életszerű. Tehát függetlenül attól, hogy ki vette igénybe a családban a gyedet, tehát hogyha a nagyszülő vette igénybe, akkor is lehetett, hogy most a szülők gondoskodnak a gyermekről. Itt a rugalmasságot bevezettük, de én bízom abban, hogy ahogy így most szétnézek, és ahogy a járványügyi helyzet jelenleg tulajdonképpen az hozzáértők szerint visszaigazolja számunkra, úgy tűnik, hogy most ebben jelentős könnyítések történhettek. Már szerencsére látom azt, hogy nagyszülők és unokák ismét együtt lehetnek fizikai közelségben is egymással, tehát kaptunk ebben most egy legalábbis átmenetileg biztos egy könnyítést az élettől, és bízunk benne, hogy egy hosszú távon is így marad, hiszen az egyik legnagyobb nehézség, ami a családok számára jelentkezett az elmúlt hónapokban, hogy az idősebb generáció fizikai jelenlétéről le kellett mondani, sőt, még az ő gondoskodásukat is valahogy a család feladatai közé be kellett illeszteni, és az, hogy ők ne magányosak legyenek, hogy érezzék azt, hogy rájuk tényleg gondol a család, ők is a család részei, ha fizikailag távolabb is kell lenniük. Ez az elmúlt hónapok egyik fontos feladata volt a legtöbb család számára.
A járványhelyzetben bevált intézkedések, személyes megjelenés, mellőzése, meghatalmazás megadásával, ezek későbbiekben maradhatnak?
Jelentős része igen. Egy óriási tapasztalat mindannyiunk számára. Nézzük a digitális oktatást. Nekünk 3 iskoláskorú gyerekünk van, és nem kívánom magunknak azt, hogy megint tantermen kívüli digitális oktatásra kelljen átállnunk bármikor, hiszen azt hiszem mindenki számára ez egy olyan váratlan feladat volt, aminél helyt kellett állni szülőként is, pedagógusként is, gyerekként is, de vannak olyan pozitív tapasztalatai is, például ennek a digitális tantermen kívüli oktatásnak, amelynek elemeit át tudjuk ültetni a későbbi életbe. De így van ez a munkaszervezéssel is. Én magam is mondhatom a saját kollégáimmal, hogy bizonyos értekezletek megszervezésénél például átálltunk arra az online formára, amit korábban eszünkbe se jutott használni. Egyszerűen idő, spórolás és praktikus szempontok miatt. És ugyanígy van ez a családtámogatásoknál is. Látjuk azt, hogy hol lehet egyszerűsíteni, hol lehet akár a digitális ügyintézést előtérbe helyezni a korábbinál jobban, és a másik oldalon pedig azok, akik előtte óckodtak esetleg az ilyen ügyintézési formáktól, most bátrabban vállalkoznak erre, hiszen látják, hogy ez is működik.
Ön egyébként hozzájutott otthon a saját eszközeihez, vagy a gyerekek miután megvolt az óra, akkor egész nap maguknál tartották?
Nálunk a férjem otthonról dolgozott, tehát ott nálunk 4 otthonról dolgozó ember volt, és nem volt a gyerekeknek olyan eszköze eredetileg, amivel tudtak volna dolgozni. Miután én viszont nap mint nap bejártam a munkahelyemre, ezért én a sajátomat át tudtam adni, tehát az egyikük azon dolgozott, és azt ők utána megosztották egymás között. Egész jól működött a dolog, és én az az igazság, hogy a személyes tapasztalataink alapján inkább pozitív tapasztalatokat, vagy pozitív élményeket szereztem, nem kizárólag, de nagyon nagy részt jó volt megtapasztalni azt, hogy olyan pedagógusokat, akik esetleg úgy érezték, hogy régóta nem volt számukra újfajta kihívás a munkájukban, a hétköznapokban, hogy tudott megszólítani és mozgósítani ez a helyzet. És például, amikor nálunk az egyik gyerekünknek az igazgatója körbeírt minden gyermek számára egy olyan levelet az elején, hogy külön az alsósoknak, külön a felsősöknek, hogy most mire is készüljenek, akkor nekem például borzasztóan tetszett az a megfogalmazás, amelyben azt mondták, hogy 2 új tantárgyal is meg kell ismerkedniük, az önállósággal és a felelősséggel, és tették mindezt 5. gyerekeknél. Szerintem ez egy fontos üzenet, és jó volt ennek a birtokában nekivágni ennek a ki tudja milyen hosszú időszaknak, amit nem láttunk még előre akkor.
Örökbefogadás egyszerűsítésére, megváltoztatására miért van szükség?
Azt szeretnénk, hogyha minden gyermek családban nőhetne fel, még akkor is, hogyha a vér szerinti szülők lemondtak egy gyermekről. Tehát az egyik oldalon ott vannak olyan gyerekek Magyarországon, akiket elhagytak a szüleik, akikről lemondtak a vér szerinti szüleik, és a másik oldalon pedig ott vannak olyan párok, olyan szülők, leendő szülők, akik gyermekre vágynak, akik mindent megtennének azért, hogy családban élhessenek olyan formán is, hogy gyermekről gondoskodhassanak. Tehát az örökbefogadás előtt álló szülők és az örökbefogadásra váró gyermekek. Ez 2 csoport, és az lenne jó, hogyha ennek a 2 csoportnak a tagjai mielőbb egymásra találnának. Itt az érdek, a mindenek felett való érdek, az a gyermekek érdeke. Tehát amellett, hogy nagyon szeretnénk, hogyha azok a leendő szülők, akik gyermeknevelésre várnak, vágyakoznak, azok minden esetben megtehetnék ezt, akár vér szerinti gyermekükkel, akár örökbefogadott gyermekükkel. Mégis a fő szempont az, hogy a gyerekek érdekeit a lehető legjobban figyeljük és szem előtt tartsuk. És azt láttuk, hogy van számos olyan pontja az örökbefogadásnak, ahol lehet még gyorsítani, lehet egyszerűsíteni. Konkrétumot mondok, hogyha például egy vér szerinti szülő ott hagyta a gyerekét, soha felé sem néz, nem foglalkozik vele, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy 6 hónapig kellene várni egy ilyen helyzetben azért, hogy bebizonyosodjon, hogyha már 1, 2, 3 hónapig nem nézett arra a gyerekre, eszébe se jutott, hogy létezik, akkor a 4., 5., vagy 6. hónapban hát, ha meggondolja magát. Nagyon nehéz kérdés, ebben a szakmának is fontos álláspontja van, de úgy láttuk, hogy ez a 6 hónapos határidő lerövidíthető 3 hónapra. Hogyha valaki 3 hónapig egyáltalán nem vesz tudomást a vér szerinti gyermeke létezéséről, akkor joggal feltételezzük azt, hogy az a gyermek már örökbe adható kell, hogy legyen. Mert erre az örökbe adhatóvá nyilvánításra kellett eddig viszonylag sokat várni. Most olyan határidőket tudtunk lerövidíteni, most egy példát mondtam csak, amelynek köszönhetően tulajdonképpen egy örökbefogadási szándék megfogalmazásától a gyermek örökbefogadásáig adott esetben elég, hogyha 9-10 hónap telik el. Ez majdhogy nem ugyanannyi, mint amikor egy pár azon gondolkodik, hogy egy vérszerinti gyermeket vállalna, és nagyon szerencsés esetben, hogyha ez gyorsan sikerül nekik, akkor körülbelül ennyi idő után születik meg a vérszerinti gyermekük is. Ilyen közel sikerült hoznunk egymáshoz az örökbefogadást a vérszerinti várandósággal és gyermekvállalással.
Marad idő és szándék az örökbefogadó felkészítésére arra, hogy mi fog vele történni?
Nem is tudom, hogy fel lehet-e bárkit készíteni, akár vérszerinti szülőként, akár örökbefogadó szülőként arra, hogy mi vár rá. Mondom ezt szülőként is, vagy mondom ezt önnek, aki szintén szülő, és minden hallgatónak, hogy vajon tudta-e, hogy mire vállalkozik akkor, amikor arra gondolt, hogy majd lesz egy gyermeke.
Igen, de vérszerinti szülőként ott van bennünk egy eltéphetetlen kötelem a saját gyerekünkhöz. Ez idegen gyereknél nem biztos, hogy van.
Meglepő az, hogy mennyire ott lesz, és milyen gyorsan ott lesz, és hogy nem feltétlenül van ez ott még egy vérszerinti gyermeknél sem. Biológiai értelemben igen, de lelkileg nem feltétlenül jár ez kéz a kézben egymással. De azért, aki eljut odáig, hogy örökbefogadásra vállalkozik, és kimondja azt, már a szándék megfogalmazása is jellemzően borzasztóan nehéz. Azok a leendő szülők, akik kimerik azt mondani, ki tudják azt mondani, és kimondják azt hangosan is, hogy akkor mi vállaljuk azt, hogy örökbefogadott gyermeket fogunk sajátunként nevelni. Ők általában jellemzően hosszú éveknek a traumáin vannak már akkora keresztül. Tehát ezt senki ne úgy képzelje el, hogy valaki gondol egyet, csettint, és azt mondja, hogy akkor holnap én örökbefogadok egy gyereket, és elmegy, kiválasztja és hazaviszi. Ez a dolog egyáltalán nem így működik. Ez egy hosszú folyamat még így is, hogyha lerövidítjük a határidőket. Szakemberek vesznek benne minden esetben részt. Tehát mire eljutnak odáig, hogy egy alkalmassági vizsgálat után kimondják róluk, hogy egyáltalán alkalmasak arra, hogy ők örökbefogadó szülővé váljanak, ez is egy procedúra, ez is egy folyamat, itt is sok mindennek teszik ki magukat ezek a szülők, akik valószínűleg nem így indultak annak idején, vagy kis számban vannak azok, akik ezzel a szándékkal indultak el annak idején. Tehát ez egy folyamat, ez egy fájdalmakkal és szépségekkel és katarzisokkal teli folyamat. És amire azt hiszem, hogy utal, az az, hogy van egy örökbefogadói tanfolyam is. Ez a tanfolyam, ez egy rendkívül hasznos tanfolyam, hiszen bár képtelenség felkészíteni arra az élethelyzetre mindenkit, ami vár rá, ugyanúgy például arra sem lehet, mert most arról beszéltünk, hogy milyen a kötelék, de mondok más helyzetet. Ha valakinek a vér szerinti gyermeke valamilyen betegséggel születik meg, vagy kiderül róla egyszer csak, hogy valamilyen betegsége van, egy krónikus betegsége, amiről korábban nem tudtak, erre kikészíti fel. Nagyon sok esetben senki, és senki nem szólt előre, hogy ilyenkor mit fogsz tenni. Ugyanúgy vállalod, hazaviszed, és ugyanazzal a szeretettel fogod nevelni. Nagyon-nagyon sok élethelyzet vár ránk, amire igazából nem tudtunk eléggé felkészülni ezt megelőzően. Az örökbefogadás ilyen értelemben egy szerencsésebb helyzet is egyúttal, hiszen van egy örökbefogadói tanfolyam, ez egy jól végig gondolt, szerintem rendkívül hasznos tanfolyam, amelynek az elvégzéséért korábban fizetni kellett nagyjából 60-80 ezer forint közötti összeget fejenként. Tehát ha egy házaspár fogadott örökbe, mindkettőjüknek el kellett végezniük a tanfolyamot, ez 120-160 ezer forint közötti kiadást jelentett még az örökbefogadó szülőknek. Most azt mondjuk, hogy ez a tanfolyam bár nem kötelező, ellenben ingyenes. Én nagyon bízom benne, hogy mindenki el fogja végezni ezt a tanfolyamot, hiszen mi oka lenne, hogy ne így tegyen. Ingyenesen adjuk ezt a tanfolyamot, szakemberek készítik fel őket, és visszaigazolják sokan azt, hogy olyan kérdések merülnek föl, olyan dolgokról beszélgetnek, amelyekre korábban nem is feltétlenül gondoltak. És hogyha hallják és tudják azt, hogy ez egy hasznos és jó dolog, akkor én abban bízom, hogy mindenki el fogja végezni. Ha esetleg a tanfolyam hiányában úgy értékelik a szakemberek, hogy nem lennének készek az örökbefogadásra, akkor tekintettel arra, hogy ez az alkalmassági, mondjuk így alkalmasság nyilvánítás, ez még ezt követően egy ponton megtörténik, van arra is lehetőség, hogy a szakemberek azt mondják, hogy javasoljuk, hogy végezzék el ezt a tanfolyamot, és jöjjenek vissza utána. Tehát én abban bízom, hogy a könnyítéseknek, egyszerűsítéseknek és a tanfolyam ingyenessé tételének is köszönhetően az örökbefogadás az még gyorsabb lesz, kevesebb megbélyegzéssel jár majd, és még többen tudnak örülni a közös családjuknak. Mi ezért dolgozunk. Hogyha meg kiderül valamiről, hogy ez nem olyan jól működik úgy, ahogy a jelenlegi jogszabályok ezt meghatározzák, akkor természetesen felülvizsgáljuk bármely döntésünket.
Napközis rendszerűek lesznek az Erzsébet táborok. Az ott alvásban látják a kockázatot, pedig az egy tábornak a sava borsa.
Az ott alvós táborokat engedélyeztük általánosságban. Ez is egy komoly döntés volt. Én magam is számos olyan szakemberrel beszéltem a döntést megelőzően, akiktől alaposan tájékozottunk járványügyi szakemberektől, hogy minek milyen kockázata van, és ők azt mondták, hogy alapvetően egy ilyen kislétszámú tábornál az, hogy most bent alvós a tábor, avagy napközis, ez igazából járványügyi vagy vírus szempontból olyan sokat nem oszt vagy nem szoroz. Más a helyzet az Erzsébet táborokkal. Az Erzsébet táboroknál egy időpontban 2600 táborozó van együtt. Ez egy akkora létszám, aminél hát másképp érvényesülnek a járványügyi szempontok, mint mondjuk egy 20 fős csoportban, és ha ne adj Isten bármi történik, akkor még egy kalicivírust is nehéz azonosítani, gyorsan leszűkíteni, és ezeket a gyerekeket utána kiemelni. Ebben van rutin, de senki nem kívánja azt, hogy mondjuk ha egy megbetegedés történik, akkor ilyen nagy létszámú gyermeket és az ő családjukat, hozzátartozóikat is ennek megfelelően utána el kelljen különíteni, és minden egyéb következményt el kelljen, hogy viseljük. Tehát ezért született az a döntés, hogy az idei évben ahelyett, hogy a hagyományos, szokásos, bentalvos Erzsébet táborokat szerveznénk meg, nagyobb létszámban szervezünk napközis táborokat, illetve minden energiánkat, ami ezen felül van, a táborhelyeknek a teljes felújítására koncentráljuk, mind Szánkán, mind Fonyódigeten.
Napközis táborokban ugye ez azt jelenti, hogy hazamennek a gyerekek délután. Ezt meg lehet a szülőkkel szervezni, akik mondjuk az ország másik pontjáról jönnek? Erre milyen elképzelés?
Ebben éppen az a lényeg, az egyik fontos pont az, hogy ez helyben van. Tehát a napközis tábort úgy kell elképzelni, hogy dolgoznak a szülők, ugye 11 hetes idén is a nyári szünet. Vállaltuk azt, hogy június végéig az iskolákban a gyermekfelügyeletet mindenhol megoldjuk. Tehát igazán a feladat az júliusban és augusztusban van, tehát gyakorlatilag a mai nap az, amikortól a gyerekeknek a 8 héten keresztül való értelmes elfoglaltságát és biztonságát meg kell egy családnak szervezni. Ez nálunk például, ha már ilyen személyes példákat mondtunk minden esetben, úgy néz ki, hogy van egy Excel táblán, amiben be van osztva, hogy ki éppen mikor, hol van, és egyébként logisztikai feladatok vannak, mikor van a nagymamánál, nagypapánál, mikor, hogy utazunk értük, hogy visszük, mozgatjuk őket, ilyen tábor, olyan elfoglaltság. Azt hiszem, ez a legtöbb családban egy ilyen feladat minden évben. És ennek komoly anyagi kihívása is van, hiszen ma egy tábor az sok 10 000 forintba kerül gyerekenként egy hétre. Tehát ezek igen drága dolgok. Vannak szülők, akiknek ki kellett venniük, vagy hát kivették a szabadságuk egy részét éppen a koronavírus járvány ideje alatt. Tehát nekik megint nehezebb. Van, ahol nem tudnak a nagyszülőkre ugyanúgy támaszkodni, mert még félnek, mert nem merik az unokákat most a nagyszülőkre bízni, vagy nem tudják. Tehát számos élethelyzet lehet, megint azt mondom, és most mi az Erzsébet táborokkal azt a segítséget szeretnénk megadni, hogy helyben, tehát ahol ők élnek, ahol a család él, ott szervezünk napközis táborokat. Ez annyit jelent, hogy 800 különböző településen, 1100 iskolában 5000 különböző tábort szervezünk a mai nappal elkezdődően, reggel 8-tól délután 5-ig, tehát praktikusan, amíg a szülők dolgoznak, addig a gyerekek táboroznak, könnyű eljutniuk az adott táborhelyre, és ott kézműveskednek, sportolnak, zenélnek, kirándulnak, rengeteg izgalmas színes programon vesznek részt, és mindez a szülőknek napi 100 forintjába kerül úgy, hogy a gyerekek naponta 4-szer kapnak enni. Tehát én úgy érzem, hogy ez egy óriási segítség tud lenni azoknak a családoknak, ahol nem olyan egyszerű a nyári szünetnek a 8 hetét valamivel áthidalni.
Van arra valamilyen statisztika, hogy az iskolás közösség mekkora hányada vesz részt Erzsébet táborokban?
Ez az általános iskolás korosztályt érinti, és az idei évben minden eddiginél többen, 80 ezren jelentkeztek ezekbe a táborokba. Ugye, hogyha úgy nézem, akkor van nagyjából olyan 360 ezer, illetve most hát 750 ezer gyermek ebben a korosztályban, tehát igazából ebből 80 ezer.
Csecsemőgondozási díj emelkedik jövőre, amikor egy eleme a családtámogatási rendszernek emelkedik, akkor az összes többit ehhez kell igazítani, vagy milyennek a technikája?
Ha lehet, akkor itt kifejezetten nem a technikáról beszélnék, és nem is arról, hogy egy díjnak az összege emelkedik, hanem arról, hogy mi is történik. Gondoljon bele abba, hogy most úgy néz ki, hogyha valaki dolgozik, és keres valamennyit, hazavisz egy bizonyos összeget, hiszen adózik a bruttó jövedelme után, megszokja, hogy keres, mondjuk tegyük fel 350 ezer forintot, nagyságrendileg ebből 230 ezer forintot ő hazavisz nettó fizetésként. És gondolkodnak azon, hogy jó lenne gyereket vállalni. És akkor ilyenkor azért mindenki elkezd osztani, szorozni, előkerül a kockás papír, és ki tudja azt számolni ez a család, hogy amikor ilyenkor az édesanyja a gyermekkel otthon marad az első fél évben, akkor ő a korábbi fizetésének, bruttó fizetésének 70%-át kapja, ez a csecsemőgondozási díj. Ez olyan 208 ezer forint körül van egy 350 ezer forintos fizetésnél, ha megnézzük, hogy milyen adójárulék vonzata van még ennek az összegnek. Tehát ott van, hogy keresett a 350 ezer forintból korábban 230 ezret, és hazavitt mondjuk 208, haza fog vinni 208 ezret, hogyha szül egy gyermeket. Ehelyett mi fog történni? Azt mondjuk, hogy ha gyermeket vállal, akkor nemhogy megkapja a 230 ezer forintos korábbi fizetését, hanem felugrik a fizetése közel 300 ezer forintra. Tehát a korábbi nettó fizetéséhez képest is jelentős mértékben megemelkedik az, amit hazavisz. Tehát, hogyha ebben az élethelyzetben vagyunk, vagy ezt gondoljuk végig, akkor ez a leendő édesanyja azt fogja, vagy arra a következtetésre juthat, hogyha most dolgozom tovább, továbbra is viszem haza ugyanezt az összeget, ellenben, hogyha gyermeket vállalok, akkor nemhogy kevesebbet fogok egy fél évig keresni, hanem egyenesen, lényegesen többet. És ez több annál, mint hogy ő hozzá tud járulni az elkövetkező fél évben a gyermeknevelés költségeihez, és többet keres. Ez azt is jelenti, hogy a megbecsültsége is nő. Tehát nem arra kell gondolni, hogy én most gyereket vállalok, és rögtön hátrébb sorolnak, és nekem leesik a fizetésem, és nem is ismernek el annyira, hanem éppen ellenkezőleg jobban elismer a közösség, a társadalom, mondhatjuk így, hiszen a fizetésemben is kifejezhető módon az én megbecsültségem az növekszik akkor, hogyha gyermeket vállalok.
Mi a tapasztalatuk? Meddig számol előre egy anya vagy egy család, amikor gyereket vállal és az állami támogatásokkal kalkulál?
Nagyon változó. Nagyon változó az a tudás is, amellyel egyáltalán rendelkeznek. Sokszor tapasztalom azt, hogy gyermekvállalás előtt állók nem is nagyon tudják azt, hogy mennyi lehetőségük van most. És ezzel igyekszünk változtatni, el is indítottunk egy olyan honlapot néhány évvel ezelőtt, ami család.hu, ennyire egyszerű, bárki által felkereshető, és ott megtalálnak minden családtámogatást, nagyon egyszerű, érthető formában leírva, mi kell hozzá, hol lehet igényelni, mit is jelent, milyen élethelyzetben nyújt segítséget. Mert szinte már ott tartunk, hogy annyira sokrétű a családtámogatásoknak a köre, hogy nem is nagyon lehet már követni. Vagy aki nem ebben él, nem annyira figyel rá, az esetleg nem is tudja ezt. Például ennél a csecsemőgondozási díjemelésnél, tehát ennél, hogy többet fognak keresni az édesanyák a szülés után, mint azt megelőzően. Ennél például viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen amikor változik az élethelyzete, akkor úgyis leadja ezeket a papírokat, és aztán nem neki kell számolgatni, ezt kiszámolják helyette. De vannak olyan támogatási formák, csak például a babaváró támogatás, vagy az otthonteremtési támogatások, ahol azért nem árt tudni azt, hogy mit is jelent ez, és ki számára hozzáférhető. Nekem nagyon sokszor mondják azt, hogy milyen igazságtalan, hogy mi már 40 év felettiek vagyunk, és nekünk nem jár semmi. Ez sem igaz. Ott például van egy olyan különbségtétel, ez igaz, hogyha valakik előre vállalnak gyermeket, azt mondják, hogy mi még szeretnénk 3 gyermeket például, és ezért igénybe vennénk a babaváró támogatást, a csokot, a hozzákapcsolódó kölcsönt, és a többi, akkor igaz az, hogy az édesanyának 41 évnél fiatalabbnak kell lennie, hiszen ez egy jövőre vállalt feladat, hát valahol egy észszerű határt kell húzni, úgy tudunk felelősen gazdálkodni a közpénzekkel. De ha már megvan az a gyermek, vagy ha már megfogant az a gyermek, akkor egyáltalán nincs akadály. Tehát a csokot ugyanúgy igénybe veheti egy 3 gyermekes, 45 éves házaspár, vagy 50 éves házaspár is, hogyha ők még a gyermekeiket a háztartásukban nevelik, nincsenek ők sem kizárva ezekből a támogatásokból.
Most van tárgyalás alatt a jövő évi költségvetés, a családi támogatások rendszere az változatlan marad?
Bővül. Ez a jó hírem van, hogy tovább bővül. Nagyon nehezen, vagy nem szívesen mondok akkora összegeket, amekkoráról szó van, hiszen az ember épésszel föl sem tudja fogni, hogy mennyi pénz az, amikor azt mondom, hogy 2300 milliárd forint. Ilyen nagyságrendekről beszélünk akkor, amikor a családtámogatásokról van szó. De viszonyítást tudok mondani. Amikor 2010-ben elkezdtük a kormányzást, akkor ugyanez a tétel, ez 960 milliárd forint volt a költségvetésben. Most beszélünk 2300 milliárd forintról. Tehát majdhogy nem 2,5-szer akkora összeget tudunk. És nem azt mondom, hogy támogatásként odaadni, hanem egyrészt befektetni, mert ennél jobb befektetés nincsen, a jövőnkbe fektetünk be. Másrészt pedig ez az az összeg, ami a családoknál landol. Tehát ez a költségvetésnél persze kiadási tételként jelentkezik, de valakinél bevételként, és ezek a valakik, ezek a magyar családok, illetve a gyermekvállalás előtt álló fiatalok. Tehát minden családtámogatás megy tovább, minden megmarad, és még továbbiak jönnek hozzá. Ilyen például az, hogy megemeljük az első 6 hónapban járó támogatást ezzel a csecsemőgondozási díj felemelésével. Ez is a jövő évnek egy újdonsága, ez július 1-től valósul meg.
Nem akarok telhetetlennek látszani, de a záros programok, tehát amik az eredeti terv szerint is kifutnak, nagycsaládos autókedvezmény, ezek helyébe lép majd valami?
Még ez odébb van, mert 2022. december 31-ig vállaltuk azt, hogy a babaváró támogatás és az autóvásárlási támogatás menni fog. Azt mondtuk biztosan, hogy addig látunk előre, hogy ezeket is tartani tudjuk, és majd akkor meghozzuk arról a döntést, hogy hogyan folytatódjanak. Azt tudom mondani inkább az elmúlt 10 évben, mert ígérgetni könnyű, ugye az mindenkinek szól. Úgy látom, hogy minden számnál lehet még egyel nagyobbat mondani, meg 10-zel nagyobbat is, meg 10-szeresét is lehet mondani. Inkább én arra hagyatkoznék, hogy ki mit tett le az asztalra, hogy ki a tettei alapján hogyan lehet ezen a területen megítélni. És hogyha itt most politikai közösségekről, politikai táborokról, vagy akár pártokról beszélek, akkor azért az a reális tapasztalás, azt hiszem ebben talán még egyetérthetünk pártpolitikai szimpátiától függetlenül is, ha objektív körülményeket nézünk, hogy a baloldal alapvetően elvett a családoktól, megszorított és elvett, hiszen akkor szüntették meg a családi adókedvezményt az egy és két gyermekesek számára, megszüntették az akkori szocpolt, az otthonteremtési támogatást, a 13. havi nyugdíjat, meg akarták adóztatni a családi pótlékot, tehát számtalan olyan lépésük volt, amelyekkel szűkítették a családtámogatásoknak a körét. Ehhez képest 2010 óta mi ezeket nem csak hogy visszaállítottuk, hanem hozzátettünk folyamatosan és bővítettük a családtámogatásokat. És hogyha itt vagyunk például a 13. havi nyugdíjnál, akkor a jövő évnek ez is egy új eleme, hogy a jövő év elejétől már egy heti nyugdíjat már vissza tudunk építeni a 13. havi nyugdíjból, hiszen most, amikor nem is olyan könnyű a gazdasági helyzet, akkor vállalta azt a magyar kormány, hogy a 13. havi nyugdíjat négy lépésben fokozatosan visszaépíti. De így van ez az összes többi családtámogatással, azokat, amiket már a baloldal elvett, azokat mi visszaadtuk, és nem is vettünk el tulajdonképpen semmit, tehát ezért mondom azt, hogyha a múlt, a tények, a tapasztalat alapján alkot bárki véleményt, akkor láthatja azt, hogy ez a kormány ez nem csak szavakban családbarát, hanem tettekben is, és ehhez tartjuk magunkat a jövőben is. Tehát biztosan ígérhetem azt, hogy nem fogják addig, amíg polgári kormány lesz Magyarországnak, azt érezni sem a fiatalok, sem a már gyermeket nevelők, hogy őket ezen területen magukra hagynánk.
Eltelt már annyi idő, hogy a demográfiai adatok igazolják ezeket a törekvéseket és a valóban megítélt családtámogatásokat?
Önnel is többször beszélgettünk már ilyen kérdésekről.
Hosszú távú a probléma.
És mindig megállapítjuk azt is, hogy én közgazdászként óvatos vagyok akkor, amikor demográfiai trendekről beszélünk. Mégis látom a számokat hónapról hónapra, és évről évre, most már hosszabb ideje. És azt látom, hogy tényleg egy trendforduló jelei látszanak kibontakozni, vagy mutatkozni. Most, hogyha még a családvédelmi akciótervnek, ugye a tavaly bejelentett családvédelmi akciótervnek nézem a hatásait, még az is tetten érhető. Olyan mértékben nőtt meg például a házasságkötéseknek a száma, amire nemzetközileg sincsen példa. Óriási ugrásokat tapasztalunk, tehát egyik évről a másikra duplájára tud növekedni a házasságkötéseknek a száma. 40 éve nem volt olyan magas házasságkötéseknek a száma, mint amilyen a tavalyi évben, vagy éppen az elmúlt hónapokban volt. Eközben a válásoknak ugyanez az adata, az pedig 70 éves mélyponton van, tehát ez is egy pozitívum, hogyha a gyermekvállalási kedvet kifejező mutatót nézem, akkor ott is van egy jelentős emelkedés, és ami szerintem egy rendkívül örömteli dolog, amellett, hogy még a halálozások száma is csökkent, még most is az év első 5 hónapjában, holott ebben már a koronavírus járvány hatása is benne volt, és még így is kevesebb halálozás volt, mint tavaly ugyanebben az 5 hónapban az év elején. Emellett a babáknak a száma, a megszületett kisbabáknak a száma is majdhogy nem 2000-rel több már az év első 5 hónapjában, mint amilyen tavaly volt. Tehát annak ellenére, hogy fogyunk, annak ellenére, hogy évről évre kevesebben vagyunk, ennek ellenére mégis több kisbaba született az év első 5 hónapjában, mint tavaly. Ez egy óriási dolog, ez egy nagyon komoly eredmény, és emellett örülhetünk annak, hogy csökkent a népességfogyás, és örülhetünk az összes többi demográfiai adatnak is. Mégis amikor életekről beszélünk, amikor ki tudjuk azt mondani, hogy 1700-1800-zal több kisbaba, az azt jelenti, hogy 1800-zal több olyan család, ahol örülni tudnak egy új életnek.
Lecsengett már annyira a járvány Európában, hogy az európai politika végre nekiálljon a Fidesz-néppárt viszonyt valamilyen módon rendezni, mert egyelőre az odamondogatások korszakát éljük hosszú ideje.
Egy helyben toporgunk, én azt látom, és ami inkább engem nagyon, mert nem is lep meg, mert igazából ezen nem csodálkozik már az ember, de megdöbbent, az, hogy most, amikor a koronavírus járvány minden országot utolért, és nem csak Európában, világszerte, el nem tudom képzelni, fel nem tudom fogni, hogy lehet az, hogy ebben a helyzetben a legintenzívebb időszakban is, amikor tényleg legjobban égett a ház, akkor is voltak olyanok, akik azzal foglalkoztak mondjuk Skandináviában, hogy akkor hogy lehetne a Fideszt most ennek apropóján kitenni gyorsan a néppártból, úgyhogy ne vegyék készre. Tehát el tudja ezt önképzelni, vagy a hallgatók, hogy ebben a helyzetben, amikor emberéletek forognak kockán, amikor mindenkinek az a fő feladata, hogy a saját országában a védekezésre koncentráljon, még akkor is, ha nem kormányzati pozícióban van, hiszen ezeknek a pártoknak a többsége nem kormányzati pozícióból beszél, hanem ellenzékből és kicsi pártokról van szó, tehát felelősségük ilyen értelemben csekély. Mégis azt gondolom, hogy egy felelős politikusnak ilyenkor az a dolga, hogy a védekezést segítse a saját országában. Ez az elsődleges feladata. Éppen ez az oka annak, hogy mi egyáltalán nem foglalkoztunk a néppárt és Fidesz közötti helyzettel az elmúlt hónapokban, mert őszintén szóval kisebb gondunk is nagyobb volt annál, mint sem, hogy ezt az ügyet próbáljuk most dűlőre vinni, vagy itt próbáljuk most eredményeket elérni, mondjuk így. Az tény, hogy azért, amikor belénk rugott valaki, akkor azért azt nem hagytuk szó nélkül, mert becsülete is van az embernek, meg az országnak, meg a nemzetnek. Tehát ennyi igaz, hogy ezekre reagáltunk, de az is igaz, hogy nem tartottuk ezt az időszakot arra alkalmasnak, hogy mi most kezdjük rendezni a Fidesz és a néppárt közötti viszonyt. De úgy látom, hogy ez az új néppárti vezetés élén Durán Tuskkal nem sok jót sejtett, tehát ők, illetve ő személyesen is, ő inkább az egység ellen tesz meg szinte mindent. Tehát nem azon küzd, amit várhattunk volna esetleg tőle, hogy ő egy egységes, erősebb néppártot szeretne majd itt maga mögött tudni, és hogy arra vágyna, hogy mondjuk az ő elnöksége által fémjelzett időszak az arról legyen híres, hogy itt a néppárt erősebb lett, és egységesebb lett, és mondjuk több miniszterelnöket adott. Számoljuk meg, hogy hány néppárti miniszterelnök van, és mondjuk tőlünk nyugatra 2 darabot fogunk találni. Tehát nem ezzel a problémával foglalkozik, hanem éppen ellenkezőleg a néppárt megosztásában érdekelt, és a néppárt megosztásában partnere azoknak, akik szintén ezen dolgoznak.
Néppárti a bölcsek tanácsa érdekes körülmények között feloszlott vagy feloszlatták. Ki fog szóba állni ezután kivel ebben a problémában?
Van a néppártnak is vezetése, van a Fidesznek is vezetése. Én ugye a Fidesznek a külügyekért is felelős alelnökeként dolgozom a pártban. Éppen ezért én is folyamatosan tartom a kapcsolatot, nem csak a néppárt vezetőivel, hanem a néppárt különböző tagpártjainak a vezetőivel. És talán itt a magyar közvéleményt, nyilvánosságot az kevéssé értékel azok a pozitív események, amelyeket például a franciáktól kaptunk. A francia republikánus pártnak, tehát a testvérpártunknak az elnöke írt a Donald Tusknak, az Európai Néppárt vezetőjének egy levelet nyilvánosan, amelyben kifejezetten megfogalmazta azt, hogy ő a Fidesszel szeretne a jövőben is szorosan együttműködni, és a Fideszt a néppárton belül szeretné tudni. Tehát nem mindenki örül annak, még ilyen nagy országok nagy pártjai sem, hogy a Donald Tusk ilyen nyíltan szembe megy a magyar kormánnyal, illetve a magyar kormányzó párttal, és látszik, hogy most próbál tulajdonképpen kicsinyes módon törleszteni. Én tényleg kicsit úgy érzem, úgy látom, hogy én 3 gyerek anyukájaként, jó, most már 17 évnyi gyerekneveléssel a hátam mögött, így az jut eszembe, amikor ránézek és az ő viselkedésére, hogy olyan, mint egy hisztis kisgyerek, aki toporzékol akkor, hogyha valami nem úgy van, amit ő elképzelt, és ahogy ő szeretne, és nem mindenki úgy ugrál, ahogy ő fütyül. Ilyenkor, amikor egy kisgyerek így hisztizik, akkor lehet, hogy érdemes, mi ezt csináltuk, mi szépen rácsuktuk az ajtót, és megvártuk, hogy lehiggadjon, mert ilyenkor nem lehet egyszerűen észszerűen beszélni a másik féllel, és picit ezt látjuk a Tusknál. Őt most azért vagy a lengyel belpolitikai helyzet nagyon jelentősen befolyásolja. Lengyelországban elnökválasztás van, éppen tegnap volt az első forduló, mindenki várja ennek az eredményeit, szerencsés módon, vagy örvendetes módon a Duda elnök úr az első fordulót fölényesen megnyerte, de nem tudott az első fordulóban végeredményt elérni még, tehát lesz második forduló is. Én úgy látom, hogy mindaz a mozgás, amit a Donald Tusk eddig tett, és várhatóan az elkövetkező hetekben is tesz, ez alapvetően lengyel belpolitikai indítatású, és ő a néppártot eszközként használja arra, hogy a lengyel belpolitikában a saját szája íze szerint és politikai érdeke szerint alakítsa a dolgokat. Ez szerintem egy elég nagy ár, amit a néppárt ezért fizetni tud. Mi ezt nem látjuk és nem nézzük jó szemmel.
A politikus az nem általában a saját belpolitikai szempontjait szokta figyelembe venni, bármilyen mozgást is végez, hiszen belföldön szokták megválasztani.
A Donald Tusk látványosan kivonult a lengyel belpolitikából, legalábbis szavakban. Ugye azért is mondtam a Duda nevét, hiszen ellene el akart indulni elnökjelöltként, és meg is tesztelte azt, hogy mekkora lenne a támogatottsága, de miután kiderült, hogy elvérezne ebben a csatában, ezért erről az ambíciójáról is lemondott. Ő Lengyelországban alapvetően egy bukott politikusnak számít a belpolitikában, ezért keresett magának egy másik színpadot. És én nem akarok senkit lenézni azért, vagy negatívan megítélni azért, mert személyes vagy pártpolitikai, belpolitikai ambíciói vannak. Valóban ez egy politikusnál nem rendkívüli, sőt mondhatom azt is, hogy általános. De amikor valaki egy európai pártcsaládnak a vezetését vállalja, akkor túl kell, hogy lásson a pártpolitikai, belpolitikai, nemzeti érdekein. Ez annál sokkal többről szól, hiszen az Európai Néppárt az egy nagy pártcsalád, az egy olyan nagy pártcsalád, amelyben ráadásul most már nagyon különböző értékeket, nézeteket képviselő pártok is vannak. Tehát tömörít rengetegféle pártot, eléggé baloldali jellegű pártokat is, és még azért ott vagyunk, mondhatom azt, hogy mi a néppártnak a jobb szélén, ahol szintén nem vagyunk egyedül. Ott vannak például a szlovének is, de tudnám még sorolni, hogy kik azok, akik inkább azt mondom, hogy jelenleg a néppártnak a jobb szélét jelentik. És az a kérdés, hogy egy európai szintű pártcsaládnak, egy nagy pártcsaládnak, erős pártcsaládnak a vezetője, nem azt az ambíciót kell-e, hogy kitűzze maga elé, hogy ezt a sokszínű, gazdag pártcsaládot minél inkább összetartsa, és a közös pontokat keresse, ne a megosztás lehetőségét, még akkor sem, hogyha ez az ő szűken vett pártpolitikai érdekeit Lengyelországban szolgálja. Akkor induljon el elnökjelöltként, vagy induljon el lengyel színekben, az egy más kérdés, de ha valaki leveti a nemzeti színeit, akkor utána bizony elvárható, hogy a nemzeti érdekeken túl is, illetve nemzeti pártpolitikai érdekeken túl érdekeket is tudjon érvényesíteni.
Néppárti vezető politikusok között online, vagy személyes, formális, vagy informális találkozó van, volt, lesz a közeljövőben?
Itt is érdekes volt, hogy milyen gyakorlatot láttunk. Voltak ilyen online próbálkozások, erőtlenek, azt kell, hogy mondjam. De most nekünk is van egy ilyen, nem is tervünk, hanem ez már egy konkrét olyan program, ami meg fog valósulni. Július 8-án 10 órakor lesz egy olyan online konferencia, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök úr, a szerb elnök Alexander Vučić, illetve Janez Janza, a szlovén miniszterelnök fog részt venni, és lesz még egy bevezető gondolatokat, illetve moderálást elvégző szereplő is, ő a Francia Republikánus Párt brüsszeli delegáció vezetője, őt François Xavier Bellamy-nak hívják, egy filozófus, aki szintén egy valódi jobboldali gondolkodású, klasszikusan a kereszténydemokrata értékeket képviselő ember. Ez a konferencia, ez az online térben zajlik majd, hiszen most még nehéz fizikai valóságában összehozni egy ilyen rendezvényt. Három különböző helyszínről, Budapest, Belgrád és Ljubljana lesz a három helyszín. A François Xavier Bellamy ide utazik Budapestre, innen fogja moderálni ezt a rendezvényt. A címe pedig az lesz, hogy Európa cenzúrázatlanul, tehát Europe Uncensored. Ez annyit jelent, hogy ezek a vezetők, akik nagy legitimációval, nagy többséggel megválasztott vezetők a saját országukban, a szerb választásokon most vagyunk túl, ahol ugye az Alexander Vučićnak a pártja nagy arányú győzelmet ért el most is. A Janez Janza is egy nagy népszerűségnek örvendő miniszterelnök a hazájában, és egyébként mind néppárti vezetők. Ők közvetlenül az európai embereket hogy tudják megszólítani azzal, amit ők Európáról gondolnak, angol nyelven, a torzítás lehetőségét ezáltal elkerülve, és azért cenzúrázatlanul, mert ez tulajdonképpen azt üzeni, hogy nincs szükség semmilyen közvetítő közegre, amely eltorzítaná ezeket az üzeneteket, hanem közvetlenül meg lehet hallgatni. Akit érdekel, július 8-án 10 órakor miniszterelnök úrnak a Facebook oldalán tudja majd követni ezt a rendezvényt, és végig tudja hallgatni ennek a 3+1 európai vezetőnek a gondolatait.
Valamiféle új politika meghirdetése? Erre kell készülnünk?
Én a tartalomról nem mondanék most ennél többet, azt hiszem elég izgalmasak a résztvevők ahhoz, hogy várjuk azt, hogy ők, nekik mi is a mondani valójuk, és inkább azt mondanám, hogy még az okoknál, hogy miért is szervezzük ezt meg a Polgári Magyarországért Alapítványnak a segítségével. Azért, mert én megdöbbentem például, amikor figyelem mindig a külföldi híradásokat és arról, hogy mi történik itt Magyarországon, és ugye láttuk azt a hisztériát, amely a koronavírus törvényt övezte Európában, sőt, Európán kívül is. Láthatóan ez egy gerjesztett és felpumpált mesterséges hisztéria volt, de nagyon intenzív. És volt egy olyan döbbenetes pillanat számomra, ami úgy éreztem, hogy minden eddigi gyakorlatot is felülmúlt, egy francia hírműsorban este tudósítottak arról, hogy akkor hol mi történik a világban, többek között Magyarországról is. És bejátszottak egy olyan közvetítést, ahol miniszterelnök úr, ahogy ma is az azonnali kérdésekre válaszol rendszeresen a parlamentben, ott is épp az azonnali kérdésekre adott válaszaiból vettek ki egyet. És én elég jól beszélek franciául, tehát mondjuk nem okozott gondot összehasonlítani az eredeti magyar szöveget a franciával, és döbbenettel állapítottam azt meg, hogy szemérmetlenül a francia alámondás szövegében homlokegyenest az ellenkezőjét fordították, mint amit miniszterelnök úr a saját szavaival mondott. Tehát most már olyan messzire merészkednek a hírhamisításban, a megtévesztésben, hogy hát hogyha ez idáig elmennek, hogy egy hírműsorban a szöveg az pont az ellenkezője annak, mint amit ő mond, csak azért, mert a magyar nyelv az egy olyan ritka kincs, amit kevesen beszélnek rajtunk kívül a világban, ezzel visszajelezt megteszik, akkor hol a határ? Hogy tudjuk elérni azt, hogy közvetlenül meg lehessen hallgatni az eredeti nyelven, egy mások számára is érthető nyelven azt, amit például a mi miniszterelnökünk gondol Európáról, vagy éppen az előttünk álló kihívásokról. Részben ez is ihlette a mostani konferenciát, hogy közvetlenül bárki számára hozzáférhető módon, vágatlanul is meg tudjanak hallgatni ilyen vezetőket, akiknek van mondani valójuk arról, hogy mi áll előttünk és mi van mögöttünk.
Mit nem szeretnek bennünk ennyire? Vannak erre közkézen belpolitikai használatra forgó magyarázatok, de valójában mit gondolnak, mit nem szeretnek bennünk?
Az a kérdés, hogy valójában egyáltalán kik nem szeretnek bennünket, hogy és aki nem szeret bennünket, annak miből fakad ez az érzelme, utána ez is egy jó kérdés.
Nem szeretik, mert úgy általában a magyarokat szokták.
Igen, az látható, és az engem is meg szokott lepni, hogy néha milyen gyűlölet vezérel politikai szereplőket. Ezt bevallom, Magyarországon is tapasztalom. Amikor vitatkozunk például a parlamentben, akkor az, hogy nem értünk egyet, az egy természetes dolog. Jó is, hogy így van, hiszen azért ülünk a patkónak különböző részein. De attól én még a másik embert tisztelem, és van egy a másik embertársam iránt érzett valamilyen értelemben vett szeretet is bennem, csak azért, mert a másik is egy ember, és a fele barátomat tisztelem és szeretem, ezt tanultam. A másik oldalon viszont olyan gyűlölettel találkozunk néha, ami túlmutat a politikai nézetkülönbségeken, és valódi érzelmeket sejtett, amit én nehezen tudok megérteni, ezt a típusú gyűlöletet, és néha ilyet érzek nemzetközileg is. Szerintem sokszor a meg nem értésből fakad az, hogyha valaki nem kedvel bennünket, illetve abból is, és itt mondhatom azt is, hogy ebben még minimális megértés is tud adott esetben lenni bennem, hogy nem szoktak hozzá az ennyire nyers, ennyire egyenes beszédhez. Hanem amikor a diplomáciában pláne beszélnek egymással, vagy akár nem csak egymással, hanem nyilvánosan a politikusok, akkor nézzék meg a kedves hallgatók is, hogy hányszor van olyan, hogy meghallgat egy magas szintű vezetőt, és két pillanat múlva veszíti el a fonalat. Két perc múlva már abszolút nem lehet követni, hogy miről beszél, én sem értem. Olyan szavakat használnak, olyan tartalom nélküli mondatokat mondanak, amiben mindig azt gondolják végig, hogy most ha én kimondanám ezt a szót, akkor azzal őt sérteném esetleg meg, ezért köthetnének belém, ilyen konfliktust kell majd ezért vállalnom, és amikor így van ez így szokott lenni például dokumentumok szövegezésénél is, hogy van egy egész jó kis dokumentum, van benne egy csomó nagyon erős, jó szöveg, és elkezdik egyeztetni, és végül a kompromisszumos szöveg az tulajdonképpen szinte egy üres papír, semmit mondó szavaknak az egymás után pakolása, azért, mert mindenkinek van valami baja egy-egy szóval, és hogyha a kompromisszum az a kiüresítést jelenti, a kompromisszum az az értékekről való lemondást jelenti, a kompromisszum az a mentességet jelenti, most már ugye ez a divat, hogy minden mindentől mentes legyen, szerintem nem jó, hogyha a politikában, a közéletben, a közbeszédben nem merünk határozottan kiállni értékek mellett, emberek mellett, érdekek mellett, és mondhatom azt, hogy talán ebben annyiban nekünk is van felelősségünk, nem biztos, hogy ez baj, hogy ez így van, de hogy mi tényleg kitesszük az asztalra, amit gondolunk, és nem mindig csomagoljuk be ezt olyan formában, hogy senki ne tudja felfedezni, hogy mi is van a mondataink mögött, de igazából így tudjuk jól érvényesíteni a magyar érdekeket, mert hogyha rébuszokban beszélünk, és ugye ez a akinek az anya se érti a szavát, annak azt sem lehet tudni, hogy pontosan mit is akar, és így nem is fogja soha elérni azt, amit akar, nem tudja a nemzeti érdekeket képviselni. És az az igazság, és itt fejezem be ezt a gondolatot, hogy végülis mi is a bajuk velünk, az, hogy sikerül érvényesíteni a nemzeti érdekeket. És ez egy szokatlan helyzet. Az, hogy itt van néhány közép-európai ország, amelyek ráadásul összefogtak egymással politikai nézetektől függetlenül is, hiszen a V4 tagállamok kormánypártjai, vagy V4 államok kormánypártjai mind-mind különböző pártcsaládban ülnek az Európai Parlamentben. Ennek ellenére képesek vagyunk közös érdekeket artikulálni, és ezeket át is visszük. Számos ilyen kérdés volt az utóbbi években már, amelyekben sikert arattunk ezen a téren. Ez egy újfajta helyzet, és ez nem tetszik. Ez nem tetszik azoknak, akik megszokták, hogy amit mondanak, ott minden szereplő azt csinálja, amit neki utasításba adtak.
Lehet még pályázni a Nők Magyarországi díjra, ennek a klubnak ön az alapítója, 2 éve alapította itt valami országos jelentőségű teljesítményeket, vagy helyben rettentő fontos cselekedeteket lehet megjelölni?
Nagyon örülök ennek a kérdésének, éppen azért, mert itt hétköznapi női hősöket keresünk. Olyanokat, akik itt lehet, ugye 4 kategóriája van ennek a díjnak, a pedagógus szakmából, tehát az oktatásból, valaki, és itt nem csak a pedagógusok, hanem az oktatás területén dolgozó bárki, a szociális területen dolgozó bárki, és az egészségügyben dolgozó bárki lehet a díjazott.
Meg az egyéb kategória,
és
amikor
az egyéb,
bárki
és ez lehet. A lényeg, az egyéb kategória, az is ott van, tehát bárki, ténylegesen bárki. Itt miután Nők Magyarországért klubról van szó, női, mondjuk így hősöket keresünk, de ezt a szót sem szívesen használom rá, mert olyan embereket keresünk, akik nem azért tettek valami rendkívülit, vagy tették a dolgukat, mert bármilyen elismerésben reménykedtek, de van egy olyan tapasztalatunk, hogy találkoztunk egy olyan a betegápolásban dolgozó személlyel, vagy éppen a szociális ellátásban dolgozó valakivel, vagy az oktatásban egy tanárral, vagy éppen bárkivel, aki az oktatási területen a gyerekekkel foglalkozik, vagy az egyéb kategóriában egy szülővel, aki hihetetlen teljesítményt nyújtott az elmúlt hónapokban, de lehet egy boltos, aki kicsit tovább gondolt, aki azt mondta, hogy én most kiviszem azoknak az idős vásárlóimnak azt, amit ők szeretnének, fölhívom és gondolok rá. Annyi ilyen apró cselekedet volt, és én annyira reménykedem abban, hogy ezt nem felejtjük el, és nem jön elő az irítség, és nem jönnek elő a rossz érzelmek, hiszen volt nem csak egy pillanat, egy hosszú-hosszú pillanat, egy kitartott pillanat, amikor tényleg összefogtunk, amikor kikerültek a szívek az ablakokba, amikor tapsoltak az emberek az ablakban állva, amikor azt éreztük, hogy mennyi erő van bennünk, mint magyar közösségben, és ott van ez a nőkben is, és én azt kérném minden hallgatótól, hogyha lehet ilyet kérni, hogy gondolja végig azt, hogy találkozott-e egy ilyen emberrel akár, és vegye a fáradtságot, tudom, hogy ez fáradtság, mégis vegye a fáradtságot, hogy kitölti a jelölésre vonatkozó adatokat, és jelöli azt az illetőt, ugyanis nagyon értékes díjakat is lehet kapni, itt 5 millió forint kategóriánként a fődíj, de még rengeteg egyéb díjat ajánlottak fel, nagyon sokat, ebben is van egy fantasztikus összefogás, aki meghallja, rögtön jelentkezik, hogy ő is tudna még egy wellness hétvégét, vagy valami értékes ajándékot felajánlani a díjazottaknak. A végén a magyar emberek fognak dönteni, mert a végső szót ők mondják majd ki minden kategóriában arról, hogy ki legyen a fődíjas, tehát egy közönségszavazás lesz a végén, és én nagyon szeretném látni azt, hogy minél több ilyen nőt jelölnek, minél több ilyen hétköznapi nőt, nem a reflektorfényben, nem pozíciót betöltő, nem ilyen értelemben már egyébként is elismert személyt jelölnek azért, mert észrevették azt, hogy ő többet tett annál, mint ami kötelező, ő tényleg beletett valami pluszt, és mások is tudtak erőt meríteni az ő munkájából, az ő kitartásából, az ő erejéből.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Novák Katalin családi és ifjúságügyért felelős államtitkár volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.